ezt a papírt, mert te leszel a... Oké. Én szeretnék... Szeretnék kérni 7 darab.
Igen.
7 darab önként jelentkezőt, aki elképesztően jól és gyorsan tud olvasni, mert akkor őket majd mindig kijelölném egy-egy ige olvasásra, jó?
Ki az egyes?
Én leszek az egyes.
Okay. Kettes Anita.
Dani,
hármas.
Vigyázzatok, mert egy pár embernek nehéz dolga lesz, mert hosszabb ige szakaszok is lesznek.
Négyes Dani. Ötös.
Nóri.
Zavarba vagyok, csak.
Ja, jó.
Úgy szövetségből tudok. Az unszövetségem csak angolul.
Jó, ezt mondít, ezt gyorsan.
Majd hazudja. Hatos Peti. Hetes.
Hét.
Jó, Ádám a hetes. Mindenki tudja.
Akkor mindenki tudja. A Csia az a... Például új szövetség. Új szövetség a Csia.
Csia legyen?
Hát lehet akár az is, de akkor a négyes... Te hányas vagy?
Négyes vagyok, igen.
Hát akkor a négyesnek kéne az elsőnek egyesnek lenni, és mondjuk az egyesnek a négyes.
Tehát,
a Niki.
Én vagyok az egyes, akkor én leszek a négyes.
Akkor te legyél a négyes, jó? Mert akkor az alapigénk, amivel kezdünk, az rögtön mondanám is. Efézus 6. 12-13-os versek, és a 16-osat olvasd utána mellé, jó? Tehát Efézus 6, 12-13, és utána rögtön olvashatod hozzá a 16-os verset.
Mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelmségei, fennhatósága és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiben vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ama rossz napon képesek legyetek ellenállni, és miután minden munkátokat elvégeztétek, megállni. Ragadjátok meg minden esetben a hitnek pajzsát, melyel ama rossznak tüzes nyilait mind kioltatjátok.
Amen. Akkor én is imádkozom egyet röviden, jó, hogy Isten segítsen meg abban, hogy át tudjam adni azt, amit tőle kaptam, és akkor utána neki kezdünk. Drága mennyei atyánk, köszönjük ezeket az igéket, amiket a Szent Szellem által ma elénk adtál, és neked, Uram, mindig csodálatos beszédeid vannak, és hiszük, hogy ma is élő igét fogunk kapni tőled, mennyei kenyeret, Uram, aki te magad vagy, Istenünk. Köszönjük, hogy ezt adod nekünk a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Na, hát én ma a hit pajzsáról szeretnék beszélni. A helyzet az, hogy ugye az elmúlt időkben én nagyon sokat, több témával is párhuzamosan így foglalkoztam, elmélkedtem több témán is, és az egyik a terület, amiről nagyon sokat gondolkodtam az elmúlt időkben, az a hit. És Sopronba szoktam járni időnként, a Soproni Baptista gyülekezetbe, és ott hát tulajdonképpen már három részt elmondtam abból, amit a hit témájában így az elmúlt hónapokban összegyűjtöttem az Istennel való közösségemből. És tulajdonképpen ez a negyedik rész, és ez a hit pajzsáról szól. Nagyon megragadtak mostanában ezek az igék, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy valójában mi is az a hit pajzsa. A helyzet az, hogy nagyon sokféle definíciót lehet erről olvasni, biztos ti is olvastatok könyveket a szellemi fegyverekről, vagy az efézusi levélhez többen írtak ige magyarázatot, és akkor azokból ugye a szellemi fegyverzetről is vannak ilyen magyarázatok. És én most nem ebből szeretnék meríteni, hanem abból, amit én kaptam az Úrtól. Az egyik definíció, amire én eljutottam így a hit pajzsával kapcsolatosan, az azt hiszem, hogy úgy is meg lehet nevezni, hogy egy olyan magatartásforma, egy olyan életvitel, de nem csak életvitel, hanem tulajdonság, jellemvonás, és hadd fogalmazzak így, hogy természetfeletti tulajdonság, jellemvonás. Azért természetfeletti, mert tudjátok, hogy a hitünket nem magunkból gerjesztettük fel, tehát nem úgy kaptuk a hitünket, hogy saját magunknak bebeszéltük, hogy hiszünk Istenbe, és akkor addig mondtuk, amíg tényleg el nem hittük, hanem tudjátok ti is, hogy a hit az úgy jött létre, hogy Isten megkeresett bennünket, mindenkit személyesen megszólított az igén keresztül, akár egy evangelizáción, vagy bizonyságtétel valakinek a bizonyságtevésén keresztül, vagy egy istentiszteleten, vagy bibliaolvasás közben. Még olyan történetet is tudok, hogy valaki a kocsmában ült és bibliát olvasott, és amíg a többiek részegre itták magukat, ő egy órás bibliaolvasás után úgy kelt fel a kocsmából, hogy újjászületett, és az életbe többet nem tette be a lábát utána a kocsmába. Tehát még ilyen történeteket is tudok, hallottam, és sőt azt az embert személyesen is ismerem, aki ezt az élményt átélte. Tehát tudjátok, amit csak akarok mondani, hogy a hit úgy jön létre, hogy Isten megszólít bennünket, erre mi reagálunk, és tulajdonképpen ebből a megszólításból az ő hozzánk intézett kijelentéséből jön a hit, és ez a csodálatos Istennél, ugye azt mondja az ige, hogy hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Jó, rendben van, tehát hit nélkül nem tetszhetünk neki, de a döbbenetes az, hogy a hitet is tőle kapjuk, azt a hitet, amivel neki tetszhetünk, azt is tőle kapjuk, mégpedig abból a beszédből, amit ő intéz hozzánk. Tehát, drága testvéreim, minden Istentől van, mi semmivel az égvilágon nem dicsekedhetünk, tényleg semmivel. És tulajdonképpen ezért mondanám azt, hogy a hit pajzsa az egy olyan természetfeletti dolog, szellemi valóság, amit Istentől kaptunk. Tehát ezt azt sem mi ástuk ki valahonnan a földből, hanem Istentől kaptunk. És ugye itt az Efézus 6-ban, amiről olvasunk, szellemi fegyverekről, ezek lehetnek akár szimbólumok is, de higgyétek el, hogy nem csak szimbólumok ezek, hanem ezek valóságos szellemi dolgok. Ez akkor is így van, ha én most így nem tudom a kezembe fogni a hitnek a pajzsát, de mégis tudom, hogy rendelkezem, és ti is rendelkeztek ezzel a szellemi eszközzel, mert ezek szellemi valóságok, ezek szellemi dolgok, ugyanúgy, ahogy az ige kétélű kardja, akkor az üdvösség sisakja, ezek mind szellemi dolgok, és különféle dolgokat jelentenek ezek az életünkbe. Én ma ebből a hit pajzsát emelném ki, és tehát azt mondanám, hogy ez egy szellemi valóság, egy természetfeletti valóság, tulajdonság, amit Istentől kaptunk. Ugye itt definiálja is az ige, hogy azért, hogy a gonoszságnak a nyilait ki tudjuk vele védeni. Ugye az ördög az általában mit akar elérni? Ugye az egyrészt el akarja élni ugye az elménket, ezért van az üdvösségnek a sisakja a fejünkön, tehát ezért az Isten igéjén való elmélkedés és az Úrral való közösség az elménket is védi. Ugyanakkor a szívünket is az ördög el akarja találni, mégpedig azért, hogy a szívünket átfordítsa és elfordítsa a világ felé. Ugye például az ószövetségi proféták beszélnek arról, hogy az ember szíve el tud menni, el tud hajolni az embernek a szíve. Sajnos az ember szíve az hajlítható, hát nem sajnos akkor, ha Isten hajlítja, de sajnos hajlítható az mindenféle módon, sőt azt mondja a proféta, az egyik proféta, hogy Jeremiás mondja, családabb az emberi szív mindennél, és felteszi a kérdést, hogy kicsoda ismerheti azt, és utána jön a válasz, hogy én az Úr, aki a szíveket és a veséket vizsgálom, és megfizetek mindenkinek az ő cselekedeteinek a gyümölcse szerint. Aztán példabeszédek könyvében is nagyon sokat olvasunk az ember szívéről, ott is leírja a példabeszédekben is az ige, hogy családda az embernek a szíve. Sajnos az ember az egy olyan lény szerintem itt a Földön, aki képes azt megtenni, hogy saját magát az ember meg tudja csalni. A saját szívünk meg tud minket csalni, de annyira meg tud csalni a saját szívünk, hogy a legostobább hazugságot, a legnagyobb gonoszságot is képessé válunk úgy elhinni, mintha az egy legnagyszerűbb dolog lenne a világon. És aztán ugye beszél arról például a proféta, az egyik proféta, hogy el tud menni paráználkodni az embernek a szíve. Tehát sajnos lehet olyan, hogy valaki ott ül a Bibliája fölött, vagy ott ül az Isten tiszteleten, és testben jelen van, még a termen belül van, de amúgy magán kívül van, mert a szíve elment, és valahol máshol van a szíve, és nem az Isten tiszteleten, vagy nem az Úrral való közösségben. Sajnos ez lehetséges, és ez mind azért van, mert az ember, hogyha nem használja a hit pajzsát, akkor az ördögnek a szellemi nyilai, amelyek szintén egy természetfeletti valóság, be tud hatolni az ember szívébe, és itt nyilvánvalóan nem fizikai szívet kell érteni, hanem a Biblia tanít világosan arról, hogy az embernek van szellemi szíve, ugye nem véletlenül beszél az ige szellemi testről, például 1 Korintus 15-ben, tehát sajnos ugye, hogyha nem használjuk a hit pajzsát, akkor be tudnak jönni az ördögtől is olyan természetfeletti szellemi valóságok, ami lehet akár egy olyan, hogy megszeretjük újra a világot, tehát különböző dolgokon keresztül be tud jönni a szívünkbe, és egyszerűen elhajlítja a szívünket. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy másodperc töltrész alatt történik, hanem ez egy folyamat. És én arról szeretnék beszélni még nektek, hogy hogyan történik az meg, hogy az ember elveszíti ezt a hit pajzsát. De még egy érdekes dolgot mondok, hogyan történik meg az, hogy a hit pajzsa leértékelődik, tehát egyszerűen értékét veszti a hit, és hogy hogyan lehet ebből a rossz állapotból helyreállni. És nézzünk meg még egy igét, mert ez is nagyon fontos lesz, megint kérek egy ige olvasót, itt pedig az 1 Péterhez kell lapozni, mondja Zoli.
1 Péter 1.7,
itt egy nagyon érdekes ékszerhez hasonlítja a hitet az apostol, és majd mindjárt megértitek, hogy miért, tehát 1 Péter 1.7.
Ki olvas?
Igen.
Olvasol nekünk?
Igen, pillanat. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.
Amen. Tehát itt az arany kifejezést, az aranyat hozza elő Péter, hogy a kipróbált hitetek értékesebb az aranynál. És majd a jelenések könyvében is olvasunk az aranyról, majd visszatérünk majd még erre. De tudjátok, hogy például a mennyben ugye az utcák, azok többek között aranyból vannak. Aztán tudjátok azt is, hogy a bibliai tipológiában az ékszereknek van különböző, tehát különböző dolgokat szimbolizálnak, például az ezüst a megváltást szimbolizálja, és az arany az a hitet és a hűséget is szimbolizálja az arany. És itt Péter apostol azt mondja, hogy a kipróbált hit az értékesebb az aranynál. Tehát van a hit, én úgy látom ezt, hogy van a hit, tehát amikor újjászülettünk, akkor az újjászületésben mindannyian kaptunk hitet Istentől. Ezt onnan tudjuk, hogy az Efészusi levélben olvasunk arról, hogy a hit Isten ajándéka, és ugye olvasunk arról, hogy ezt Istentől kaptuk, a hitet. Aztán például a 2 Péterben olvasunk arról, hogy nem csak, hogy kaptunk hitet Istentől, hanem kezdetben, mikor újjászülettünk, mindannyian ugyanazt a drága hitet kaptuk, tehát tulajdonképpen mindenki, amikor újjászületik, tudjátok, Isten nagyon igazságos. Mert amikor újjászülettünk, akkor az nem úgy volt, hogy a Zolinak adott 25 mértékegységű hitet, nekem meg, mit tudom én, 50-et, hanem mindannyian ugyanazt a mértékű hitet kaptunk akkor, amikor újjászülettünk. És onnantól fogva, hogy a hite kinek milyenné válik, és hogyan növekedik az ember a hitben, a személyes, az ő hitében, abban a hitben, amit Istentől kapott, hogyan növekszik az Isten megismerésében, az nagyon függ attól, hogy ki mennyire akarja az Urat megismerni, és mennyire akarja az Úrral való kapcsolatát szorosra fűzni. És amikor újjászülettünk, akkor még csak hitet kaptunk. Ami, én úgy hiszem, hogy egyenlő volt az arannyal. De itt Péter már kipróbált hitről beszél, ami viszont értékesebb az aranynál. Ez döbbenetes. Tehát egy csodálatos aranyat kaptunk, amikor újjászülettünk, és ezt az aranyat az életnek a megpróbáltatásain keresztül, és a különböző, ahogy növekszünk a hitben, ezt az aranyat Isten mindig és mindig újra és újra tűzbe teszi, tehát tűzbe kerül ez az arany. Hát sokszor mi is az aranyjal együtt, ugye úgy érezzük, ez azért van, mert egyé váltunk a hittel, tehát egyé váltunk Istennel, és nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen ugye ilyenkor a hitünk van megpróbálva, amikor nehézségekbe, próbákba kerülünk, hiszen a hit az nem úgy van, hogy egy tőlünk elkülönülő valóság, hanem pontosan az a lényege a hitnek, hogy egyre inkább a részünké váljon, teljes mértékben beleivódjon a hit a személyiségünkbe, hogy mi a hitünktől elválaszthatatlanok legyünk, értitek? Tehát, hogy az nem úgy van, hogy van a hitünk, meg vagyunk mi. Ez sajnos a nyugati gondolkodásban így van, ezt magyarra lefordítva úgy értem, hogy vasárnap keresztények vagyunk 10 és 12 között, amíg van az istentisztelet. 12 óra után, amint kimondja a lelkipásztor, hogy amen, jövő évben utolsó hirdetést is elmondták, és majd jövő héten vasárnap találkozunk, 12 óra 001 másodperctől már nem is vagyunk hívők, és hétfő, vasárnap, már onnantól fogva ugyanúgy elkövetjük a kis pitiáner bűneinket, mint amit előtte csináltunk. Sajnos ez a nyugati gondolkodásban van, az eredetileg a héber, a zsidó gondolkodásmódban ez soha nem így volt, ez annyira nem így volt, hogy az Istennel való közösséget nem lehetett szétválasztani a családi élettől, a munkától, a házas élettől, a földműveléstől, semmitől nem lehetett elválasztani. Egyszerűen például a Mózes 5. könyvében az van, hogy hát írd fel ezeket az igéket az ajtódra, beszélj erről a gyerekeidnek, beszélgessetek-e, beszélj ezekről az igékről a te házadban, reggel mikor felkelsz, este mikor lefekszel. Tehát egyszerűen ott azt akarta Isten, hogy részükké váljon a hit. Gondoljatok bele, hogy egy ember egész napi munkából hazamegy, és akkor ugye, ahogy egy mai magyar ember mondaná, hogy hazamegyek, kiengedek, bekapcsolom a tévét, és bedobok valami nem tudom hány üveg sört. Egy zsidó ember ezt nem tehette meg, mert abban a pillanatban, amint hazamért, ránézett a háznak a kapujára, és meglátott egy igét felírva. Tovább ment, ránézett az ajtóra, hogy belépett, és meglátott egy igét felírva. Talán oda ment az éléskamrájához, vagy ahol az ételt tartották, ránézett, és megint egy ige felírva. Tehát egyszerűen, sőt, ránézett a kezére, és egy ige fel volt írva, megye. Ráadásul még Isten azt mondta, hogy közd magadra ezeket az igéket. Tehát egyszerűen az ige, az mindenhol a részük volt, az életük részévé vált. És ráadásul mi abban a helyzetben vagyunk, hogy Isten a szívünkbe írja az ő törvényeit. Tehát a hit az teljes mértékben a részünké kell váljon, és tulajdonképpen ezért vannak a hitnek a próbái, hogy megpróbáltasson ez a hit, mert a próbák által a hit egyre inkább a részünké válik, tehát sőt nem csak a részünké válik, hanem mi is egyre inkább a hit részévé válunk, ezt nem tudom jobban mondani, egyre inkább összekötődünk Istennel, és ez a hitünk egyre jobban kipróbálódik, megpróbáltatik, egyre értékesebb lesz, és végül sokkalta értékesebb lesz, mint az arany, de azért lesz értékesebb, mint az arany, mert tűzben meg lett próbálva, és újra már majdnem az megolvasztás szélén volt ez a hit, és akkor utána mindig Isten kiemeli a tűzből, megint értékesebb egy kicsit a hitünk, aztán valamikor megint tűzbe kerül, megint kiemeli a tűzből, és megint értékesebb egy kicsit ez a hit, és ez egyre értékesebbé válik. Az Ószövetségben sajnos tudunk olyan történeteket, hogy emberek elvesztették ezt a hitet, azért vesztették el, mert, és itt jön a kulcs, amit akarok nektek mondani, ha nem engedett, hogy ezt az aranyat tűzbe tegyék, akkor az aranyat el fogod veszíteni. Tehát értsd meg, én arra kérlek titeket, hogy azt próbáljátok elhinni nekem, és próbáljuk elhinni úgy együtt közösen Istennek, hogy ez nem úgy van, hogy újjászülettem, kaptam egy aranyat, ugye ez a hit, és akkor nem engedem, hogy ez tűzbe kerüljön, de beteszem a zsebembe, és akkor őrzem. Ez nem így van. Ha ezt nem engedem, hogy tűzbe kerüljön, ha ezt nem engedem, hogy ez a hit próbákon átmenjen, el fogom veszíteni ezt a hitet, el fogom veszíteni ezt az aranyat. És ez történt például Roboám királlyal is, azért, mert elhagyta az urat. Lapozzunk a 2 Krónika 12-höz, egy nagyon...
1-től 14-ig.
Igen, és 1-től 14-ig valaki olvasson nekem, és ott egy nagyon érdekes igét fogunk találni. Eddig úgy azt, hadd kérdezzem meg, hogy úgy eddig követhető, amiről beszélek?
Igen.
2 Krónika 1-től, vagy 12, 2 Krónika 12, 1-től 14-ig.
Történt pedig, amikor Roboám az ő királyságát megszilárdította, és abban megerősödött, elhagyta az úr törvényét, és vele együtt az egész Izrael. Azért a Roboám királyságának 5. esztendejében feljött Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, mert az úr ellen vétkeztek. 1200 fegyveres szekérrel és 60 000 lovaggal, és megszámlálhatatlan volt a nép, amely vele Egyiptomból feljött, a Lídia beliekkel, szukkeusokkal és szerencsenekkel. És elfoglalta Júdának erős városait, azután ment Jeruzsálem alá. Akkor Semája próféta ment Roboámhoz és a Júda fejedelmeihez, akik Jeruzsálemben gyűltek össze, Sésáktól való féltükben, és mondta nékik. Ezt mondja az Úr, mivel ti engem elhagytatok, én is a Sésák kezébe bocsátlak titeket. Akkor megalázták magukat a király fejedelmei és a király, és mondták, az Úr igaz. És mikor az Úr látta, hogy megalázták magukat, eképpen szólt az Úr Semája prófétának. Megalázták magukat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem mondtam ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által. Mindazáltal szolgái lesznek néki, hogy megtudják a különbséget az én szolgálatom, és más országok királyainak szolgálatai között. Feljött azért Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvidi az úr házának kincsét, és a király házának kincsét, és mindazokat elvidi, az aranypajzsokat is elvidi, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett Roboám király részpajzsokat csináltatott, és bízta azokat a gyalogosok fejedelmeinek kezeire, akik őrzik a király házának ajtaját. És mikor a király felmegy az ő házába, mennek a gyalogosok is, és felviszik azokat, és azután visszahúzzák a gyalogosok szobájába. Mikor azért megalázta magát Roboám, eltávozik az úr haragja a kőróla, hogy meg ne semmisülne mindenestül, mert Júdában is volt még jó dolog.
Igen, 14-ig.
Megerősödik azért Roboám király Jeruzsálemben, és uralkodik, mert 40 esztendős volt Roboám, amikor uralkozni kezdett, és 17 esztendőig uralkodik Jeruzsálemben, a városban, amelyet az Úr választott az Izrael minden nemzetségei közül, hogy ott oda helyeztesse az ő nevét, és az ő anyjának neve volt Naáma, aki Ammonita volt. Cselekedik pedig gonoszt, mert az Urat szíve szerint keresni nem akarta.
Na, tehát ezt nézzétek meg, hogy nagyon feltűnő itt, hogy mi lett neki az arany pajzs helyett? Részpajzs. És ez, amikor olvastam ezt az ige szakaszt egyik nap, és az, ami nekem ebből szólt, hát én majdnem lefordultam a székről, megmondom őszintén, mert például a saját életemmel kapcsolatosan is megértettem sok mindent ebből az ige szakaszból. Ugye itt egy nagyon érdekes dolgot olvasunk, hogy a Roboám, és hát tulajdonképpen nem csak ő, hanem ott azért nagyon sokan elfordultak az Úrtól, és valószínűleg, hogy tettek olyan dolgokat, csak ugye itt ezt az ige azért nem említi nagyon részletesen, de tettek olyan dolgokat, aminek a következménye az lett, hogy az egyiptomiak felvonultak ellenük. És ugyan megalázták magukat utána, mert nagyon megijedtek, És Isten adott nekik valami fajta szabadulást, ugye némi szabadulást adott nekik Isten, de azt mondta nekik az Úr a proféten keresztül, hogy azért azt meg fogják tudni, hogy mekkora különbség van a között, ha engem szolgálnak, vagy hogyha Egyiptomot szolgálják. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy rengeteg olyan cselekedetet vihettek véghez ezek az emberek, aminek a következményeit már le kellett aratniuk a saját életükben, és ezektől a következményektől pedig már Isten nem szabadíthatta meg őket, mert maga a vetés-aratás törvénye is a Bibliában le van írva, például ugye a Noé-féle vízözön után is mondja Isten, hogy mostantól fogva pedig lesz vetés és aratás, tehát tudjátok, hogy a vetés és aratás az a szellemvilágban is abszolút egy örökérvényű dolog. Ha én szellemieket vetek, akkor szellemieket fogok aratni, ha a hústestnek vetek, akkor pedig abból fogok aratni nyilvánvalóan az annak megfelelő dolgokat. És itt is valami ilyesmi történhetett, és ugyan megszabadultak, de ez a megszabadulás ez annyi volt, hogy az egyiptomiak nem rohanták le őket, és nem pusztították el őket mindegy szálig, de az aranyat azt mind elvitték. És ez egy üzenet a számunkra, hogy sajnos elkövethetünk olyan dolgokat, hogyha elfordulunk az Úrtól, hogy mi magunk talán nem pusztulunk el, és talán az életünk, talán a fizikai életünk nem szenved kárt, viszont az aranyat elveszíthetjük. Egyszerűen hajótörés szenvedhet a hitünk, vagy minden esetre inkább úgy mondanám, hogy leértékelődhet a hitünk. És az aranypajzsból az aranypajzs elváltozik, vagy eltűnik, és helyére részpajzs kerül a kezünkbe, és tudjátok, hogy a bibliai tipológiában a réz az az ítéletet jelenti. És ez egy ítélet volt Roboámék számára, hogy elveszítették az összes aranyat, amit Dávid meg Salamon, utána Salamon, főleg Salamon rengeteg aranyat gyűjtött. A végén már nem is számolták, már az ezüst is csak olyan volt náluk, szinte egy hitvány dolognak tekintették. Rengeteg kincs volt felhalmozva, és gondoljatok bele, hogy ez egy hatalmas nagy ítélet volt a számukra, hogy az egyiptomiak teljesen kifosztották őket, tehát minden kincset elvittek. Azt figyeljetek ide, az töménytelen mennyiségű kincs volt, tehát az annyi kincs volt, hogyha most ezek mind ide kerülnének Magyarországra, akkor én nem lepődnék meg, hogyha Magyarország az összes államadóságát simán ki tudná fizetni. Tehát ez óriási kincsek. Én valahol egyszer hallottam, hogy ott rettenetesen sok kincs volt felhalmozva, iszonyatos gazdagság. És gondoljatok bele, hogy a pajzsok aranyból voltak. Tehát egyszerűen, hát az már szinte tékozlás, ugye? És elvitték az aranyat, és részpajzsokat kellett csináltatni, és ez egy ítélet volt. És ez alázatra késztette őket, arra az alázatra, hogy rájöjjenek arra, hogy Isten nélkül senkik vagyunk, nullák vagyunk Isten nélkül. És higgyétek el, hogy a mi életünkben ez ugyanígy igaz. Ha elfordulunk az Úrtól, ha nem járunk hitben, ha csak vallásos képmutatásban vagyunk, hogyha az igét csak fejből ismerjük, de nincs szívbeli ismeret, nincs szellemi ismeret, nincsen az életünkben az Isten megismerése, akkor az aranypajzsot jönnek az egyiptomiak, és elviszik az aranyat, és részpajzsot tudunk csak magunk elé tenni, ez pedig azt jelenti, hogy megítéltetünk, ez jó dolog egyébként, mert akkor legalább újra megalázzuk magunkat, meg esetleg kapunk az Úrtól lehetőséget, hogy mi magunk megítéljük saját magunkat, és utána megtérjünk, újra megtérjünk, visszatérjünk az Úrhoz, és kezdjük előről az egészet. De az arany akkor is leértékelődött részé, át kell mennünk egy ítéleten, meg kell aláznunk. meg kell aláznunk magunkat ahhoz, hogy ezt az aranyat újra visszakapjuk az Úrtól, mert vissza fogjuk kapni. Tehát az Úr soha nem hagy minket arany nélkül. Ő azt mondja, hogy drága gyermekem, én vissza akarom neked adni az aranyat, csak utána ne fordulj el tőlem, hanem engedd, hogy ez az arany ez tűzbe kerüljön, harcold meg a hit harcát, azért, hogy ez az arany, vagyis ez a te hited, ez kipróbáltassék, és utána értékesebb legyen az aranynál. Ezt így tudtátok követni? Csak azért kérdezem ezeket, mert ha valamit nem értetek, akkor szóljatok, mert akkor én nem jól magyarázom. Tehát a hiba akkor nálam van, és nem nálatok. Nézzünk meg még egy igét, jó? Még egy tanulságos történetet nézzünk meg. Ez pedig írva vagyon a Kettő Krónika
16.1-12.
16, igen, Kettő Krónika 16.1-12-ig.
Ászor uralkodásának 36. eszendejében Baása Izrael király Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne engedjenek senkit se kimenni, se bemenni Ászához, Júda királyához. Ekkor Ásza ezüstöt és aranyat hozott ki az úrházának és a királyi palotának kincstárából, és elküldte Ben-Hadadnak, Arám királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel. Szövetség van köztem és közted, amit az én apám és a te apád között is volt ezelőtt. Ímé küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj el, bonts fel a szövetségedet Baásával, Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. Ben-Hadad engedett Ászát királynak és seregének vezéreit Izrael városai ellen küldte és bevette Ijon, Dánt, Ábél, Majmot és Naftali minden raktárvárosát. Amikor ez Baásá meghallotta, abba hagyta Ráma megerősítését és beszüntette a munkát. Ekkor Ászát király Júda egész népét munkára fogta és Rámából minden követ és fát elhordott, amelyekkel Baásá építette a várost. És azokból megerősítette Gebát és Mitzpát. Abban az időben ment halálni prófita Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki. Mivel Arám királyában bíztál, és nem az Úrban, a te Istenedben, ezért szabadult meg kezedből az Arám király hada. Hát nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak nagy seregük? Igen sok harci szekerük és lovasuk? Mégis, mivel az Úrban bíztál, kezedbe adt őket, mert az Úr szeme körbejár az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. Bolondul cselekedtél ebben a dologban, ezért mostantól háborúk lesznek ellened. Ászá megharagudott, a prófétára is tömlözve betette, mert igen megharagudott rá egy szóért. Ugyanakkor Ászá a nép közül is sokakat megnyomorgatott. És íme Ászának minden dolga elejétől a végéig meg van írva Júda és Izrael királyának könyvében. Királyságának 39. eszendejében megbetegedett Ászá a lábára annyira, hogy igen súlyos volt a betegsége. De betegségében sem az urat kereste, hanem az orvosokat. Azután elaludt, és atyáihoz tért Ászá, és meghalt királyságának 41. eszendejében. Eltemették a sírjába, amelyet Dávid városában váratott magának. Nyugvóhelyére fektették, amelyet megtöltöttek drága balzsammal és jó illatú kenetekkel, és igen nagy tüzet gyújtottak élette.
Na, ez a történet pedig azért szólt nekem nagyon mostanában, mert ez meg azt mutatja meg, hogy az ember hogyan tudja elveszíteni a hitét úgy, vagy a bizalmát, az aranyat, de itt mást is, majd még erre kitérek, hogy maga az ember egyszerűen önként helyezi másba a hitét, a bizalmát. És ez döbbenetes, hogy ez a király, ez az Ászá nevű királyról, például az előző fejezetben is olvashatunk arról, hogy egy hatalmas nagy sereg ugye megtámadta őt, és érdekes, hogy akkor az Úrba vetette a bizalmát, és Isten meg is segítette őt. És akkor most itt eljutunk ugye a 16. fejezethez, ahol meg azt olvassuk, hogy Izrael királya ki akart építeni egy várost azért, hogy elzárja az utat Ászá király elől. Gondolom ennek az volt a célja, hogy egyfajta ilyen kereskedelmi vagy gazdasági blokkádot hozzon létre valamilyen formában, hogy ne lehessen kibejárni ugye Júda irányába, és hogyha ugye elszakítják a júdaiakat a közlekedési lehetőségektől, akkor ugye minden gazdasági tevékenység is előbb-utóbb megszűnik, és aztán éhezni fognak, stb. Szóval ezt már így összetudjátok rakni, hogy ez valami ilyesmi lehetett. És nagyon érdekes, hogy ez az Ászá, aki az Úrban bízott akkor, amikor egy hatalmas nagy sereg ellene jött, és ők meg igen kevesen voltak, és úgy tűnt, hogy nekik végük lesz. Hát nagyon érdekes, hogy és pedig akkor az Úr megszabadította őt. Nagyon érdekes, hogy ugyanaz az Ászá a hitét, a bizalmát már nem Istenbe helyezte, hanem egy pogány királyba, az Arám királyába, és ő neki, tehát ott nem az Arám király jött és elvitte az aranyat és az ezüstöt, hanem Ászá volt az, olyan ostoba volt, hogy ő maga önként odaadta az aranyat és az ezüstöt, csak hogy az Arám királya szabadítsa meg őt ebből a lehetetlen helyzetből. Ahelyett, hogy Istenhez fordult volna, és Istenhez kiáltott volna, hogy Isten, szabad, Istenem, szabadíts meg ebből a lehetetlen helyzetből, hiszen emlékszem rá, hogy te már egyszer egy nagyon lehetetlen helyzetből megszabadítottál, hát akkor hogy ne tudnál ebből is megszabadítani? És tudjátok, ahogy mondtam, hogy a hitnek az arany, a szimbóluma a bibliai tipológiában, úgy a megváltásnak például az ezüst a szimbóluma. És itt azt olvassuk, hogy az aranyat és az ezüstöt odaadta Roboám, vagy Roboám Ászá király, és ez jelképezi azokat a keresztényeket, és sajnos én is találkoztam ilyenekkel az elmúlt 22 éves hívő életem során, akik sajnos önként föladják a hitüket, és a megváltásnak a tényét. Tehát az, hogy Jézus Krisztus mekkora árat fizetett azért, hogy az ő bűneik meg legyenek bocsátva, és hogy ők élhessenek, és hogy ők szabadon élhessenek. És nagyon sokszor ez benne van sajnos, hogy jön a másik király, úgymond, és kiépít ellenünk valamit, jön egy nagyon nehéz próba, megpróbáltatás az életünkbe, amiből úgy érezzük, hogy lehetetlen megszabadulni, és nincs már erőnk, de miért nem volt Ászának ereje? Én azt hiszem, hogy azért nem volt ereje, mert nagyon elkényelmesedhetett, nagyon megerősödött az ő királysága, és nagyon elkényelmesedett már, és nagyon a természetes dolgokban bízott, a természet feletti helyett. És ez a legveszedelmesebb dolog, amikor egy keresztény ember, egy újjászületett keresztény ember természetes dolgokban bízik. Az már egyelő azzal, mintha föl is akasztaná magát, mert ez öngyilkosság. Tehát egy keresztény ember, mert az, hogy egy világi ember bízik természetes dolgokban, esetleg a Soros György bízik a tőzsdei részvényeiben, én ezt abszolút megértem, mert az ő helyében, ha én lennék ő, akkor én is bíznék azokban. De ha Soros György mondjuk ma, ebben a pillanatban éppen az Urat elfogadná személyes megváltójának és újjászületne, akkor azt gondolom, hogy az első kijelentés, amit megértene, az az lenne, hogy ha világ összes aranya az övé lehetne, akkor se bízhatna azokban, mert egy perc alatt, egy másodperc alatt mindent el lehet veszíteni. És egy keresztény embernél ez a kulcs, hogy mi már semmilyen természetes dologban nem bízhatunk. Semmibe. A tanultságunkba, a tanulatlanságunkba, abban meg pláne nem, a munkahelyünkben, a pénzünkben, a házunkban, az égvilágon semmi nincsen, amiben belevethetjük a bizalmunkat. Ha 600 autónk lenne, ha 50 úszómedencés házunk lenne, és mit tudom én, kik lennénk, akkor is csak egyetlen egy valakibe helyezhetnénk a bizalmunkat. Ez pedig Isten. És azért, mert hogyha nekünk meglenne ez az 50 házunk, mindegyik úszómedencés lenne, és a felső szintre lifttel tudnánk fölmenni. Higgyétek el, akkor is tudna jönni az életnek, az életbe egy akkora próba, amihez már nem lenne elég az a fajta bizalom, amit ezekbe a természetes dolgokba belevetettünk. Értitek, amit akarok mondani? És Ászá ebben bukott el. Nekem meggyőződésem, hogy ő ebben bukott el. És annyira elbukott, hogy hát azt mondta, hogy hát végül is az apám meg az Arám királya között szövetség volt, mi sem háborúztunk eddig ezzel az emberrel, hát van nekem rengeteg aranyam, rengeteg ezüstöm, odaadom neki, és szabadítsam, segítsen meg, és támadja meg Izrael királyát, és majd ő megsegít. A legnagyobb ostobaságot követte el, amit egy király elkövethet, talán Akháb király, meg még egy-két ilyen hasonszörű ember volt nála ostobább, de ez egy végtelen nagy ostobaság volt, és drága testvéreim, mi csak vizsgáljuk meg magunkat, hányszor követünk el mi ekkora ostobaságot? Hát ez figyelj, ez higgyétek el, ez akkora bölcstelenség. Én is szoktam ilyet csinálni. Tehát higgyétek el, hogy ez akkora bölcstelenség, ez akkora ostobaság természetes dolgokba belevetni a bizalmunkat keresztény emberként, hogy ezt ember el nem, tehát ezt fel nem lehet fogni. És nekem nagyon szólt ez a történet, ugyanis a helyzet az, hogy ráadásul, hogy még egy kicsit a történet még izgalmasabb legyen, ezt az Arám királyát Isten az Ászának a kezébe akarta adni. Tehát azt akarta Isten, hogy Ászá és az Arám királya között legyen egy olyan háború, valószínűleg olyan fegyveres konfliktus, amin keresztül Isten az Arám királyát megszégyenítheti, és az egész királyságot odaadhatja Ászának a kezébe. Tehát figyeljetek ide, akkorát veszített ez az ember, hogy én nem tudom, hogy lehet-e ekkorát veszíteni. Ugye Saul veszített még egy nagyot, amikor rossz dolgokat csinált, és azt mondta neki Isten, hogy most erősítette volna meg az Úr a te királyságodat, te meg mit csináltál, nézd meg mit csináltál. És Ászá pluszban megkaphatta volna az Arám királya fölött is győzelmet arathatott volna. Ez azt jelenti viszont, hogy arathatott volna győzelmet, úgyhogy nyilvánvaló, hogy az ebből a lehetetlen helyzetből is, amiben belekerült, nyilvánvaló, hogy ebből Isten megszabadította volna, ha ő kitartott volna, és az Istenhez kiáltott volna. Ez döbbenet. Tehát ez egyszerűen olyan döbbenet, hogy én, amikor először olvastam ezt az igét, akkor se tudtam napirendre térni, és ezzel most is így vagyok, mert ez nagyon sokunkat jelképez, és sajnos, hogyha megnézitek a gyülekezeteinknek az állapotát, akkor lehet látni, hogy nagyon sok gyülekezetből kiveszett a természet feletti, tehát kiveszett az Istennek az ereje. Azért van, hogy emberek alszanak az összejöveteleken, nem történik semmi az Isten tiszteleteken, nincs élő ige, ez a legrosszabb, hogy nagyon sok helyen nincs élő ige, és azért nincs élő ige, mert a természet felettit lecserélték természetesre. És akkor még, hogy még jobban folytatódjon a történet, Ászá a betegségé, még betegséget is szenvedett ez az ember, még ez volt még egy utolsó lehetőség, hogy hát ha ebbe a helyzetbe újra felkiált az ő Istenéhez, de nem. Nem az volt a baj, hogy az orvosokat kereste, hát mi is elvittük orvoshoz a Hannát is, meg a Barnit is, amikor bárányhimlősek lettek. Nem ez volt a baj, hanem a baj az volt, hogy abban a helyzetben, amiben ő az Úrhoz kellett volna, hogy kiáltson, még abban is inkább az orvosokat kereste. Értitek? És ráadásul elutasította a prófétai beszédet. Elutasította az élő igét, amit a prófétán keresztül kapott az Úrtól. Helyreállhatott volna ez az ember. Helyreállhatott volna. És ez nagyon sok keresztényen megtörtént. És sajnos ezért van az, én, tudjátok, én 1991-ben tértem meg, és egy viszonylagos ébredés volt akkor Magyarországon. Nagyon, nagyon sokan megtértek abba az időben, én emlékszem rá, és láttam nagyon sok embert elindulni a hit életbe, és ezeknek egy jelentős része már nincs hitben, pontosan ezen alapelvek, rossz alapelvek miatt, amiről így az előbb beszéltem nektek. Még egy igét nézzünk meg, jó? 2 Krónika
25-24-ig.
25-24-ig. Egy pillanat, egy gyors órára nézést kérnék, jó, hogy mennyi az idő?
8-5.
Akkor én azt mondom nektek, hogy ezt ne olvassuk fel, ezt az igét, jó? Mert nagyon megy az időnk. Inkább elmondom, hogy nagyjából ebből a történetből mi volt, ami számomra... De olvassuk fel, jó? Mégis olvassuk fel, bocsánat, jó? Mert itt közben gondolkoztam, és nagyon sok értékes mondani valója ennek, van ennek is, és ne haragudjatok, de ezt nem akarom kihagyni, jó? Olvassuk fel.
Összegyűjté annak felette a másé a Júda népét, és választa közülük a nemzetségek szerint egész Júdában és Benyáminban ezredeseket és századosokat, és megszámlálá őket, a 20 esztendősöktől fogva, és akik feljebb valának, és találá azok közül válogatott fegyverforgatókat, kopjásokat és pajzsosokat 300 000. Annak felette az izraeliták közül 100 000 erős vitézt fogadott fel, 100 talentum ezüstön. Eljöve pedig az Isten embere, ő hozzá mondván: ó király, ne menjen el te veled Izrael serege, mert az Úr nem lesz Izraellel, Efraim minden fiaival. Ha nem hiszed, ám menj el, készülj a viadalhoz, de megver az Isten téged az ellenség előtt, mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés. Akkor mondta Amásia az Isten emberének: de mit tegyünk a 100 talentum ezüstnel, amelyet Izrael seregének adtam? És felele az Isten embere: az Úr néked annál sokkal többet adhat. Kiválaszta azért Amásia azt a sereget, amely Efraimból jött vala fel ő hozzá, hogy mennének helyükre, mely dologért igen megharagulvának a Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek vissza helyeikre. Amásia pedig felbátorodván elindítá népét, és méne a Sósvölgybe, és megveri a Seir fiai közül 10 000. És Júda fiai 10 000 élve fogtak el, akiket egy magas kőszikla tetejére vivén, és letaszították őket a magas kőszikláról, és mindnyájan összeroncsolódtak. Annak a seregnek fiai pedig, akiket visszaküldte Amásia, hogy ne menjenek ő vele hadba, Júdának városaira ütének, Szamáriától fogva, mint Bethoronig, és levágván 300 000 azok közül nagy zsákmányt vivének el. Lőn azután, hogy Amásia megtére az edomiták megveréséből, a Seir fiainak isteneit elhozá, és Isten gyanán tiszteli azokat, aki előtte magát meghajtja vala, és nékik jó illatot gerjeszte. Ezért megharagudik az Úr Amásiára, és prófétát külde ő hozzá, és kimonda néki: miért imádod annak a népnek isteneit, akik nem szabadították meg az ön népüket a te kezedből? Lőn pedig, mikor eképpen szólott vala néki, mondta néki a király: vajon te tanácsosa vagy-e a királynak? Hallgass, mert rosszul jársz. Megszűnék azért a próféta, minek utána ezt mondotta vala: látom, hogy ez Isten el akar téged veszteni, mivel ezt műveléd, és tanácsaimat nem fogadád meg. Amásia pedig a Júda király tanácsot tartván követett külde Jóáshoz, a Jóakház fiához, aki Jehunak fia volt vala, az Izrael királyához mondván: nosza, szálljunk szembe egymással. Akkor Jóás, az Izrael királya, ilyen választ ad Amásiának, a Júda királyának: a Libánus hegyén való tövis küldte a Libánuson való cédrusfához mondván: add a te leányodat az én fiamnak feleségül, eközben azonban arra menvén egy fenevad, amely a Libánuson lakik vala, eltapodá azt, a tövist. Te magadban így gondolkodál: megveréd az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedjél. Kérlek, maradj otthon, miért szereznél magadnak veszedelmet, hogy te és Júda elvesszen általam? De Amásia nem nyugodhatott, mert Isten elvégezte vala, hogy az ellenség kezébe adja őket, mivel az edomiták isteneit keresték. Felindul azért Jóás, az Izrael királya, és szembeszállának egymással ő és Amásia, a Júda királya, Betsemesnél, amely Júdában van. És Júda megverettetik Izrael által, és elmenekülének mindnyájan sátoraiba. Amásiát pedig a Júda királyát, a Jóás fiát, aki Joachaz fia volt, Jóás, az Izrael királya, elfogá Betsemesben, és vivé őt Jeruzsálembe, és Jeruzsálem kőfalát lerontá az Efraim kaputól fogva, mind a szeglet kapuig 400 sinnyire. És az aranyat, az ezüstöt, és mindenféle edényeket, amelyek az Isten házában, az Obed-Edom birtokában találtatának, és a király házának kincsei, és a kezesek fiait, mint Szamáriába vivé.
Ez döbbenet. Tehát látjátok, itt is elvitték, az, még a várfalat is lerombolták. Mindjárt befejezem, jó, csak hadd beszéljek erről még, mert egy röviden, jó, mert ezt is nagyon fontosnak érzem. Ez az embernek a fő problémája, és ebbe igaza volt egyébként vele szemben Izrael királyának, Amásiának, vagy Amaciának, mindegy, hogy mondjuk, Amaciának a fő problémája valóban az elbizakodottság volt. Sőt, elbizakodottságból lett, aztán ugye felfúvalkodottság. És ezzel kapcsolatban hadd mondjak nektek valamit. A hit és az elbizakodottság nagyon különbözik egymástól, de a kettőt gyakran csak egy hajszál választja el egymástól. És az is igaz, hogy nagyon sok minden, ami elbizakodottságnak tűnik, az valójában tényleg hit. Tehát nem elbizakodottság, hanem hit. Az az ember Istentől kapott valamit, kijelentést, vagy megértett valamit, és arra abban neki hite van. Ilyen van, ez valóság. Ez így van. De olyan is van, ami hitnek látszik, de nem az, hanem elbizakodottság. És ennél az embernél, az Amáciánál az volt a döbbenetes, hogy ő elkezdett. Hát nem volt ő se egy nagy eresztés, így utólag könnyen, itt tudjátok, az a jó, hogy utólag könnyen tudunk ítéletet mondani bárkin. Szóval nem volt ő se egy nagy eresztés, mert ő ráadásul ilyen csupa természetes dolgokba kezdett bele, hadsereget összerakta, stb. Tehát úgy, amit egyébként kell egy királynak, tehát nincs még ezzel semmi gond, bár Izraelből is felbérelt katonákat, azért ez már kicsit necces volt, ahogy mondani szokták, és elindult ugye Edom ellen, ha jól emlékszem, ugye Edom ellen, és ugye akkor jön hozzá a proféta, és azt mondja, hogy engedd el azokat az embereket, akiket fölbéreltél, mert igazából nem fog sokra menni velük, tehát itt nem a nagy hadsereg lesz, nem a hadsereg létszáma lesz a döntő tényező, hanem az, hogy ki áll ebben a harcban Isten oldalán. Nem az, hogy ki melyik oldalon, Isten kinek az oldalán áll, ezt vigyázzunk, mert ez nem az a kérdés, hogy Isten kinek az oldalán áll, hanem az a kérdés, hogy ki áll Isten oldalán. Mert itt általában azért ezek a harcok, ezek Isten harcai, ezek nem a mi harcaink, ezek Isten harcai, és akkor van szerencsénk, hogyha ebben a harcban nem az ellenségei vagyunk Istennek, hanem az ő oldalán vagyunk, akkor van nagy szerencsénk, mert akkor igazából mi is győztesek vagyunk, de hát ez körülbelül úgy, mint nagyjából olyan felosztásban, mint amikor a, most ne haragudjatok, nem tudok jobb hasonlatot mondani, mint amikor az a viccben van, hogy a bolha és az elefánt mennek a hídon, és a bolha megkérdezi az elefánt, hogy hallod, hogy dübörgünk. Hát nagyjából ugyanígy van az Isten népe is, hogyha az Isten népe az Isten oldalán van, és megy a harc, akkor tényleg az Isten népe megkérdezi, hogy hallod, hogy dübörgünk, de azt tulajdonképpen nem mi dübörgünk, hanem az Úr, csak az a szerencsénk, hogy ott vagyunk az ő oldalán, és ezért tulajdonképpen mi is dübörgünk vele együtt, és hát ő ezt hagyja, mert ez az ő vágya, és ez az ő célja Istennek, és ez az ő öröme, hogy mi vele együtt győztesek legyünk. Nem csak ő akar győzni, hanem azt akarja, hogy azt a győzelmet, amit megszerzett a kereszten a számunkra, azt mi is birtokolhassuk. Ez az ő vágya. És ez azért nagyon nagyszerű dolog, hogy a világ mindenség ura megosztja velünk a szellemi javait. Szóval ez egy óriási dolog. És ugye ez az ember, ez a drága Amaciá, ez a mi drága emberünk végül is, éppen engedett a prófétai beszédnek, és elküldte a népnek egy jelentős részét, és egy igen kicsi sereggel megvert egy igen nagy sereget. És a probléma az volt, hogy innentől fogva ő aztán nagyon úgy tűnik, hogy tényleg elbizakodott, hogy hát én ezeket meg tudom csinálni, holott ezeket nem ő csinálta meg, hanem ezeket Isten tette meg rajta keresztül. És ő neki az volt a szerencséje, hogy engedett a prófétai beszédnek, amit kapott, ő beleállt ebbe, és ezért Isten rajta keresztül megcselekedte azt, amit meg kellett tenni. Csak hogy utána ez az ember ráadásul még bálványimádó is lett, ugye ez amikor már az ember azt hiszi, hogy mindent megtehet, akkor már tényleg el is kezd ebbe a hitbe járni, tehát mindent meg fog tenni, amit ő azt gondolja, hogy megtehet. És nézzétek, hogy megint jött hozzá egy prófétai beszéd, hogy ha helyreáll, tehát hogy helyreálljon. De elutasította a prófétai beszédet, tehát ugye itt azt mondja a próféta neki, hogy jó, csak még annyit mondok neked, mert ugye megkérdezi tőle ez a király, hogy figyelj már, hát mit beszélsz te itt, senki nem tett téged a király tanácsosává. És akkor mondja neki, és ez így igaz, tényleg senki nem tette őt a király tanácsosává, csak egy a baj, hogy ez az ember nem a prófétával beszélt ebben az esetben, hanem a próféta mögött lévő Istennel. Tehát itt nem a próféta a saját véleményét mondta el a királynak, hogy nézd, én úgy gondolom, hogy, hanem Istennek a konkrét véleményét mondta el erről a helyzetről. És azért ez óriási nagy különbség, és ez a próféta lehet, hogy ő a háta közepére nem kívánta ezt a helyzetet, akart ő a király tanácsnoka lenni, ha egy milliót fizettek volna neki, szerintem akkor sem. De egyszerűen, mivel fölkente őt Isten, a Szent Szellem rászállt, és ő kapott egy prófétai beszédet, neki muszáj volt azt továbbítania a király felé. Viszont a király elutasította ezt, és elutasította a prófétának a személyét is, ezzel magát az urat is elutasította, és mivel elutasította, így érvénybe lépett, aktiválódott az a következménye ennek az egésznek, amit mond a próféta, de én látom, hogy Isten el fog téged veszteni. Nem akarta őt, azt gondolom, az Isten elveszteni, csak emiatt a következmények miatt ő veszett el. És mindjárt befejezem, tehát a lényeg az egész történetben, hogy aztán ugye ő elmondja Izrael királynak, hogy na, akkor szálljunk szembe egymással, aztán mérjük össze az erőnket, és még Izrael királyán keresztül is, ezen a gonosz emberen keresztül is meggyőződésem, hogy Isten szólt ennek az embernek, hogy ne bízd már el magad, drága barátom, hát ne fuvalkodj már fel, és akkor ennek sem engedett, és akkor utána ugye a harcban vereséget szenvedett, lerombolták a vár falát, és elvitték az aranyat és az ezüstöt. És ez azt jelképezi, hogy az elbizakodottságunk miatt elveszíthetjük az aranyat, tehát a hitünket, elveszíthetjük a hitünket, elveszíthetjük a megváltásnak a valóságáról szerzett kijelentést, megértést, ez elhomályosodhat, és lerombolják a várfalat, ez azt jelenti, hogy kárt szenvedhet a belső emberünk. Bizony. Hiába tanítják sokan azt, ez igaz, hogy az újjászületett belső emberünk az szent, a szentségben van, ez igaz. De az nem igaz, amit tanítanak, hogy ezt a belső embert az ember saját maga nem tudja kicsinálni, ez nem igaz. A példabeszédek könyvében több olyan ige is van, ami beszél arról, meg a próféták is beszélnek arról, hogy az ember képes, most hadd fogalmazzak így, kicsinálni a saját szellemét, képes az ember kárt okozni a saját újjászületett belső emberében. És ennek az lesz a vége, hogy lerombolódik a várfal, és tudjátok, hogy mit mond a példabeszédek könyve, hogy az a legrosszabb dolog, tehát hogyha az ember lelkét hasonlítja ahhoz a városhoz, tudjátok, ami nincs kerítéssel körülvéve, mint a kerítés nélkül való város, olyan az embernek a lelke, de valaki, van olyan fordítása, úgy is van, hogy a szelleme, olyan annak az embernek a szelleme, aki nem tud, vagy nem uralkodik, nem tud uralkodni magán. Tehát magyarul, akinek a belső embere nincs felépítve az Istennel való közösség által. Értitek? És ez egy nagy, tudjátok, ez egy nagyon súlyos dolog, és most talán kérdezed, hogy miért beszélek erről. Tudjátok, azért beszélek erről, mert hosszú évek után kereszténységet sajnos lehet már rutinból is élni. De az nem kereszténység. Én elmegyek a gyülekezetbe, én olvasom a Bibliát, én hallgatom az ige hirdetést, én jó kisfiú vagyok, jó kislány vagyok, jó apa vagyok, jó ez vagyok, jó az vagyok. És már is elbizakodtam, már is felfúvalkodtam, mint Amaciá, ha még van egy-két jó bizonyságom is, hogy Isten hogyan szabadított meg lehetetlen helyzetekből, akkor aztán már annyira felfúvalkodok, hogy üzenetet küldök Izrael királyának, hogy na gyere öcsém, aztán nézzük meg, hogy tisztázzuk az erőviszonyokat. És ez nagyon sokszor ez egy elbizakodott életvitelt jelképez. Hogy én már mindent tudok. Tehát én már aztán annyira az Úrban vagyok, hogy ki, ha én nem. És a végén jön az ördög, és lerombolja a belső embert, lerombolja a várfalat, és elviszi a kincseket, az edényeket. Az edényeknek is egyébként megvan a maga jelképe. Ugye tudjátok, hogy azt mondja az ige, hogy a mi kincsünk cserépedényben van, és hogy mi vagyunk ezek az edények, és mi vagyunk ezek az edények, akiket Isten használ, amibe beletölti az olajat. És ez, hogy elviszik az edényt, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem válunk képessé arra, hogy Isten olajat önthessen belénk, és használhasson minket mások felé. Tehát már nem tud felkenni bent, tehát a felkenetés, a Szent Szellemnek az ereje, hatalma nem tud működni az életünkben, sem a saját irányunkban, sem mások felé, mások irányába. És elveszítjük az aranyat, és elveszítjük az ezüstöt, tehát ez azt jelenti, hogy a hitünk és a megváltásnak a ténye elvész, elhomályosodik. És tehát ezek a veszélyek, ezek fenyegetnek, higgyétek el, hogy mindannyiunkat, tehát fenyeget az a veszély, hogy elhajolhat a szívünk, és megszeretjük a világot, mint Roboámék, vagy fenyegethet az a veszély, hogy természetes dolgokba bízunk az Isten helyett, mint Ászá, ahogy tette, és fenyegethet az a veszély, hogy elbizakodottá, felfúvalkodottá válhatunk, mint ahogy ez Amaciával történt. És most már tényleg befejezésképpen csak nagyon röviden, hát sajnos erről tudok a legkevesebbet beszélni, pedig ez a legeslegfontosabb, hogy hogyan tudunk helyreállni. Ezt most már nem olvassuk fel, a Jelenések 3.18-ban ból kiemelek egy ige részt a Jelenések 3.18-ból, hogy a laodiceai gyülekezetnek mondja Isten, hogy azt tanácsolom neked, hogy vásárolj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Tehát azért hadd mondjam nektek, hogy egyszer ezt az aranyat ingyen kaptuk, amikor újjászülettünk.
Miért vásároljak?
Erre visszafogok, ezt akarom elmondani. Tehát egyszer ingyen kaptuk ezt az aranyat, amikor újjászülettünk. Az Úr Jézusnak nagyon sokba került ez. De itt nem aranyról van szó, hanem tűzben megpróbált aranyról. És a tűzben megpróbált aranyat viszont vásárolnunk kell. Hogyan vásároljuk? Úgy, hogy magát az aranyat, emlékeztek? Visszajutunk oda, amiről az elején beszéltem. Úgy, hogy magát az aranyat engedjük, hogy tűzbe kerüljön. Tehát engedjük, hogy a hitünk időnként, alkalmanként, amikor ezt az Isten így látja jónak, és ahogy benne van az ő előzetes tervébe, engedjük, hogy ez a hitünk megpróbáltassék. És ezáltal már, ezen keresztül már ezáltal vásárolunk. De itt már nem aranyat vásárolunk csupán, tehát nem csupán aranyat, hanem tűzben megpróbált aranyat. És így lesz olyan hitünk, amiről ugye Péter apostol is beszél, hogy ez már értékesebb az aranynál. Arany, de mégis értékesebb. De nem úgy önmagában értékesebb, hanem azért értékesebb, mert egyszerűen engedelmeskedtünk Istennek a hívő életünk folyamán, bíztunk benne nem csak akkor, mikor jól ment dolgunk, hanem akkor is, mikor nehezebb időszakok voltak az életünkben, és kerestük őt folyamatosan, kerestük őt az imában, kerestük őt az igével való közösségben, a testvéri közösségben, akartuk, hogy a Szent Szellem erővel, hatalommal munkálkodjon az életünkbe, akartuk, hogy a tűz kiégesse belőlünk mindazokat a dolgokat, amik nem egyeztethetők össze Isten királyságával, és ezen keresztül ez egy folyamat, tehát ez nem egy ilyen 5 perces folyamat, ez tulajdonképpen egy egész életen át tartó folyamat. Mi mindig, ilyen értelemben mi mindig vásárolunk, mi mindig kell, hogy növekedjünk az Isten megismerésében, egészen addig, amíg egyszer csak mind teljesen elhúzódik a függöny, és már színről színre meglátjuk az Urat. De ebben a tűzben megpróbált aranynak a vásárlásában, hogy így mondjam, Isten teljes mértékben a segítségünkre van. Tehát ő mindent meg fog tenni, és nem fogalmazok jól, nem fog megtenni mindent, mert már mindent megtett. Már mindent megtett azért, hogy ez a vásárlás, ez a próbákon, ahogy át kell mennünk, és ez az Isten keresés, aminek történnie kell az életünkben, Isten már mindent megtett azért, hogy ez nekünk menjen. Tehát ez nem igaz, hogy nem fog menni. Ez hazugság. Tehát egyszerűen nekünk csak el kell fogadnunk azt a tényt, hogy Isten már mindent megtett értünk. És tulajdonképpen Isten semmi olyat nem fog megtenni értünk, amit már ne tett volna meg értünk. Értitek? Tehát azt, amit ő megtett értünk, vagy amit ő megtesz értünk itt a Földön, azt már megtette az örökké valóságban, mert azt mondja az ige, hogy a megöletett bárány, akit ugye megöltek az örökké a valóságban a világ teremtése előtt, tehát ugye Jelenések könyvében olvassuk ezt, ez azt jelenti, hogy a megváltásnak a ténye már az örökké valóságban el lett határozva, sőt, már az örökké valóságban megtörténté vált. Az egy dolog, hogy ez időben itt a Földön úgy történt meg, hogy közel 2000 évvel ezelőtt Jézust keresztre feszítették. De Jézus azt tette meg, ami már az örökké valóságban el lett határozva. És az, hogy te újjászülettél, hogy te Istennel közösségben vagy, és az az elhívás, az az életpálya, amit Isten neked adott, az is a megváltás tényében, tehát a megváltás csomagban tulajdonképpen, az üdvösség csomagban, már a világ teremtése előtt már el lett végezve, elvégeztetett. Amikor Jézus a kereszten meghalt, akkor ugye az utolsó, amit mondott, hogy elvégeztetett, tehát hogy azt úgy is lehet fordítani, hogy teljesen teljes élet, tökéletesen tökéletes élet, tehát még fokozta is, hogy ami teljes volt, az most még teljesebb lett. Ami tökéletes volt, az most még inkább tökéletes lett. Tehát, vagyis ami az örökké valóságban elvégeztetett, az megtörtént most. És ugyanezt akarja Isten a te életedbe, az én életemben is, hogy amit eltervezett felőlünk az örökké valóságban, hogy amit ő elvégzett értünk az örökké valóságban, az megtörténjen velünk, bennünk és rajtunk keresztül, és általunk itt, ezen a Földön. De ahhoz keresnünk kell az Urat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, tehát, és összefoglalom, és akkor ezzel befejezem, tehát hogyha elhajlik a szívünk a világ felé, elveszíthetjük a hitünket, hogyha természetes dolgokban bizakodunk a természet feletti helyett, elveszíthetjük a hitünket, ha felfuvalkodunk, elveszíthetjük a hitünket, és nem csak a hitünket veszíthetjük el, hanem a megváltás ténye is elhomályosodik előttünk, és Isten ebből akarja helyreállítani azokat az embereket, akik esetleg ebben vannak benne, és én nem tudom, hogy ti milyen helyzetben vagytok, hogy ki milyen helyzetben van, de azt szeretném neked mondani, hogyha esetleg bárki közülünk most ilyen helyzetben van, akkor talán szólt az Úr ma neked, és talán akkor itt van most a helyreállásnak az ideje, És meg is van erre a lehetőség. Hát ennyit akartam én mondani, és akkor ámen.